ekkor nagyságú, mint egy 1500 milliárd forintnyi uniós forrás érkezhet idén Magyarországra. Hamarosan a fuvarozók utólag is fizethetik az útdíjat, a kormány szerint sikeres a rendszer. Ma van a megyei választások második fordulója, Szlovákiában alacsony részvételre számítanak. A híradót látják, jó estét kívánok! Rekordnagyságú uniós forrás, mintegy 1500 milliárd forint kifizetése várható az idén, mondta a miniszterelnökséget vezető államtitkár. Lázár János hozzátette, augusztus óta 3 milliárd euró, mintegy 900 milliárd forint érkezett meg Brüsszelből. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget is felügyelő politikus közölte, a jövőben sokkal egyszerűbbnek kell lennie a pályázati eljárásnak, mivel a bürokrácia visszaélésekre, korrupcióra ad lehetőséget.
Órákon keresztül akadályozta a forgalmat januárban ez a kamion, amely a 8-as úton a Hajmáskéri elágazásnál borult fel. Ez az ország egyik legveszélyesebb kereszteződése. Évente 2-3 halálos baleset történik itt. Ezért is döntöttek úgy, hogy kiszélesítik az utat, és egy felüljárót is építenek. A több mint 3 milliárd forintos beruházás 85%-át az Európai Unió fizeti. Ez pedig már a világörökség részeként is emlegetett budapesti Várkert bazár, amely több mint 30 év után újul meg. A beruházás majdnem 7 milliárd forintba kerül, amelyet teljes egészében az Európai Unió fizet. 10 beruházásból 9 uniós forrásból valósul meg itthon.
Ma egy tisztességes megállapodás született.
Ezt Lázár János mondta még azután, hogy sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal. Az Unió ugyanis a 15 magyar operatív program közül 13 finanszírozását leállította, és 5-600 milliárd forintnyi uniós forrás veszhetett volna el. Szeptember óta viszont felgyorsultak a kifizetések. Egy péntek esti fórumon Lázár János arról beszélt, hogy rekordnagyságú uniós forrás, mintegy 1500 milliárd forint várható még idén. Az összegből augusztus óta 3 milliárd euró, vagyis 900 milliárd forintot már kifizetett Brüsszel. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget is felügyelő politikus hangsúlyozta, a következő 7 éves uniós ciklusban 7500 milliárd forint fejlesztési pénzt kaphat Magyarország.
Ez az utolsó olyan ciklus, ez az utolsó olyan lehetőség, amikor még Magyarország kap fejlesztési pénzt, és azt a fejlesztési pénzt nagyjából szabadon használja föl. 2020 után azt fogja mondani az Európai Unió, mi 3 alkalommal adtunk nektek támogatást arra, hogy fölzárkózzatok, elérjétek az európai színvonalat, ha nem sikerült, a ti hibátok.
Lázár János hozzátette, 2014 végén jelennek meg az első pályázatok, ezért a kis településeken már a jövő év első felében érdemes végig gondolni, mi az, amire helyben szükség lehet. Jut majd forrás az oktatás, az egészségügyi és a szociális ellátás színvonalának javítására is.
Benyújtotta több jogszabály, egyebek között a lakószövetkezeti és a társasházi törvény módosítását a Fidesz rezsicsökkentésért felelős munkacsoportjának vezetője. Németh Szilárd azt mondta, a kezdeményezésnek köszönhetően akár 20%-kal csökkenhet a lakók közös költsége. A javaslat tájékoztatási kötelezettséget is előír. A közös költségnél is ki kell mutatni a rezsicsökkentés adatait.
Ennek kettős célja van. Egyrészt a rezsicsökkentés teljessé és pontosabbá tétele, fogalmak meghatározásával, a rezsicsökkentés jogszabályi kiterjesztésével, és a másik fontos eleme pedig a fogyasztóvédelmi rendszerünknek a megerősítése.
Csak nem 65 milliárd forintnyi útdíjat fizettek be a fuvarozók az államnak a használatarányos útdíj fizetési rendszer júliusi bevezetése óta. Így várhatóan már december közepére meg lesz az idei fél évre tervezett 75 milliárd forintos útdíj bevétel. Váhi Nagy Vilmos infokommunikációért felelős államtitkár azt mondta, a rendszer sikeresen vizsgázott, a fejlesztéseknek köszönhetően pedig néhány héten belül a fuvarozók már utólag is fizethetik az útdíjat.
Napi 24 órában ellenőrzik a teherautókat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató munkatársai a fő- és gyorsforgalmi utakon. Egy speciális kamerával olvassák le a rendszámokat, hogy kiderítsék, van-e úthasználati jogosultságuk a járműveknek. Az új rendszert a júliusi indulás óta több mint 100 000-en használták, és a fuvarozók eddig 64,6 milliárd forintnyi útdíjat fizettek be az államnak. Így már december közepére teljesülhet az idei fél évre tervezett 75 milliárd forintos útdíjbevétel. Váhi Nagy Vilmos infokommunikációért felelős államtitkár azt mondta, az új rendszer sikeresen vizsgázott.
Magyarországon sikerült arra az úthálózatra terhelni a tehergépjármű forgalmat, a kamion forgalmat, amely elsősorban a gyorsforgalmi utakra összpontosul, és nem igazolódtak be azok a félelmek sem, mely szerint kis településeken vagy lakott területeken keresztül zajlik majd a tehergépjármű forgalom.
Július óta a 3,5 tonnánál nehezebb teherautóknak használattal arányos útdíjat kell fizetni összesen 6500 kilométernyi főúton. A 2075 díjköteles szakasz decembertől 2243-ra bővül, mert az ipartelepek, logisztikai központok környékén lévőket rövidebb részekre bontják.
A fuvarozónak nem kell ezentúl a korábbi hosszú szakasz díját kifizetnie, csak az új, rövidebb szakaszok hosszát.
A díjköteles szakaszokat idáig csak előreváltott jeggyel, vagy a járműbeszerelt fedélzeti eszközzel lehetett használni. Néhány héten belül azonban elindul az utólagos fizetési konstrukció is, így a fuvarozók a használatot követően is kifizethetik majd az útdíjat.
Az MSZP kampány üzemmódra kapcsolt, jelentette ki Mesterházy Attila a szocialisták választmányi ülése után, amelyen kiegészítették a pártot kampány időszakban irányító országos választási bizottságot. A pártelnök az ülés után azt mondta, a választmány csak az ellenzéki szavazótábor növelését célzó stratégiát tart elfogadhatónak, a már meglévő tábor újraosztását nem. Mesterházy Attila ugyanakkor hozzátette, a választmány tagjai nagyobb kommunikációs fegyelmet kértek a megszólaló szocialista politikusoktól. Az Együtt PM szövetség vezetője is felszólalt a választmányi ülésen. Bajnai Gordon azt mondta, elkötelezettek az MSZP-vel kötött szövetség mellett, és a megállapodás újra nyitásának nem látja értelmét. A Fidesz szerint köztudott, hogy homályos amerikai pénzügyi körök 100 milliókkal pénzelik Bajnai Gordon pártját és annak holdudvarát. Ezért felszólítják az MSZP-t, mint az Együtt PM szövetségesét, hogy számoltassa el a volt kormányfőt ezekben a kérdésekben. Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, amióta Bajnai Gordon visszatért a közéletbe, csak nem 500 000 dollár érkezett a Haza és Haladás alapítványhoz, és további mintegy 500 millió forintot kaptak a holdudvarukhoz tartozó állt civil szervezetek és internetes oldalak amerikai spekuláns pénzügyi köröktől.
Miért éri meg az amerikaiaknak Bajnai környezetét és holdudvarát pénzelni? A másik, hogy mit kértek ezért cserébe? Nyilvánvalóan nem gondolhatja senki, hogy éppen az előbb említett ügyek árnyékában karitatív támogatásról van szó.
Az Együtt PM minden támogatással és adománnyal fillérre elszámolt a múltban, és elszámol a jövőben is, közölte a szövetség. Hozzátették, a törvényben előírtaknál szigorúbb átláthatósági szabályokat tartanak magukra nézve kötelezőnek. A Jobbik szerint a kormány által benyújtott új büntetés végrehajtási kódex csak egy farkasbőrbe bújt bárány, és nyoma sincs benne a megígért nagyobb szigornak. Staud Gábor országgyűlési képviselő felrója a tervezetnek, hogy a szabályozás csökkenteni a magánelzárás idejét és lehetőségét. A rabok fogadhatnának látogatókat az intézeten kívül, eltávozásra mehetnének őrzéssel vagy anélkül, és akár csoportosan is részt vehetnének kimaradáson.
A magyar realitásokkal a javaslat teljes mértékben nem találkozik. A börtönben lakóknak egy meghatározó hányada nem is kíván visszailleszkedni a társadalomba, és arról még nem is beszéltem, ami egy nagyon fontos hiányosság, hogy a börtönőrök fizetését például nem rendezik.
Konzervek, tésztafélék, liszt és olaj a karácsonyi sütés-főzéshez. A legtöbben ezekből adományoztak két napon át a rászorulóknak. Az ország több mint 250 nagyáruházában gyűjtötték a felajánlásokat az Élelmiszerbank önkéntesei. Az összeállított ajándékcsomagokat még karácsony előtt eljuttatják a rászoruló családoknak.
Kérjük, hogy gondoljon a nélkülözőkre is, tegyen be a kosarába egy-egy adag étvágyból, ízből, konzervből, szaloncukorból, vagy bármilyen másmit, és nem igénylő élelmiszerből.
Hangos bemondón hívták fel a figyelmet a karácsonyi adománygyűjtési akcióra az egyik debreceni nagyáruházban. Cukor és liszt az egyik dobozban, tészta, édesség és konzervek a másikban. A legtöbbet ebből vásároltak az adományozók.
Én mindig szoktam segíteni. Elég sokszor hívnak telefonon, és amikor tehetem, akkor attól függ, mennyire tehetem, de általában segítek.
Több mint 15 ezer családnak jut majd ezekből az élelmiszerekből karácsonyra. A tapasztalatok szerint, aki csak tud, segít.
Nagyon nagy érdeklődés van, az emberek nagyon nyitottak voltak most az elmúlt napon is, és ma délelőtt is az adakozásra. Nagyon kevés elutasítással találkoztunk, mert általában az a jellemző, hogy az emberek szeretnének adakozni.
Budapesten is nagy volt az összefogás, még a gyerekek is szívesen segítettek.
Olaj, májkrém, tartós tej, mi van még?
Cukor.
Cukor.
Tea.
Tea.
A teljes bevásárláshoz képest az elenyésző volt, és mondjuk egy évben egyszer az ember megteheti ezt, úgy gondolom.
Az Élelmiszerbank önkéntesei még az ünnepek előtt el tudják juttatni az ajándékcsomagokat a rászorulóknak.
A rászorulóink között egyébként nagyon sok fajta réteg van, tehát vannak nyugdíjasok is, családok, egyedülállók, akár hajléktalanok is, de azért ilyenkor karácsony alatt azért legtöbbször, főleg az érességeket tartalmazó csomókat leginkább családokhoz próbáljuk meg eljuttatni.
A hétvégén az ország 137 településén 256 nagy áruházban gyűjtötték az adományokat. Tavaly összesen 93 tonnányi élelmiszert sikerült összegyűjteni. Várhatóan az idén még ennél is több jön össze.
Újabb cukorrépa termesztőkkel kötne szerződést a kaposvári cukorgyár. A tervek szerint több ezer hektárral bővítenék a répa termő területét. 2017-től ugyanis megszűnhet az uniós cukoripari kvóta. A mostaninál akár másfélszer több cukrot is termelhetne a kaposvári cukorgyár. A miniszterelnök kedden azt mondta, az ágazat versenyképessé tételéhez az állam minden segítséget megad.
Az út mellé hordják a cukorrépát a somogyi termelők, innen viszik a cukorgyárba. Budai Bertalan 42 hektáron termeszti a növényt, azt mondja, szívesen vetne nagyobb területen is.
Idáig megéri, reméljük, hogy amit ígértek cukorárat az idére, az 37 eurót kicsit följel viszi a cukorgyár. Egyébként az álmodtás szándékben minden évben tisztességes hasznot hozott a cukorrépa termelés.
Szentgálos kéren a rendszerváltás előtt szinte minden család répát termelt, most mindössze 5 gazda vetett.
A támogatás az nagyon kedvező még mindig a cukorrépa termesztéshez. Kapunk nemzeti kiegészítést, mi esetünkben egy 12 millió forintnyit, az Európai Uniós kvóta támogatás mindegy 28 millió, és a cukorrépa árbevétele 40-50 millióra tehető.
A kaposvári cukorgyár újabb gazdákkal kötne szerződést, további 2000 hektáron vetnének cukorrépát azért, hogy az uniós kvótarendszer 2017-es megszűnése után kizárólag magyar alapanyagból tudjanak dolgozni.
Mi úgy gondoljuk, hogy jelen pillanatban 105.420 tonnás kvótával rendelkezünk, ezt 2016-ig termelhetjük, többet nem, de viszont utána szeretnénk 150.000 tonnára fölmenni, ami azt jelenteni, hogy 20-22.000 hektáron tudnánk répát termeltetni.
Orbán Viktor az új kaposvári siló keddi átadásán emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltáskor még 12 cukorgyár működött Magyarországon, és az ágazat 8000 embernek adott munkát. Ma azonban mindössze egy, a kaposvári gyár működik. A kormányfő azt mondta, a cukoripart bővíteni kell, mert 2017-től hazánknak újból fontos szerep juthat Európa cukoriparában.
A kormány úgy döntött, hogy a cukoriparnak juttatott állami támogatási rendszereket a jövőben is föl fogjuk tartani. Annak érdekében, hogy önök sikeresek lehessenek ebben az új világban. Ez azt jelenti, hogy a magyar kormányzat támogat minden olyan fejlesztést, amely megerősíti a cukoripart és új munkahelyeket teremt.
A kaposvári cukorgyár jövőre újabb 5 milliárd forintos fejlesztést tervez, ebből a pénzből csomagolóüzemet és raktárokat építenének.
Ma tartják a megyei választások második fordulóját Szlovákiában. Csak ott járulnak urnák elé a választók, ahol a két héttel korábbi első fordulóban egyik megye elnök jelölt sem szerezte meg a szavazatok több mint 50%-át. Ilyen Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Beszterceványa és Kassa megye. A voksolás 22 óráig tart. Az előrejelzések szerint a második fordulóban sem várható magas részvételi arány, nagyjából 10% körüli. Az első nem hivatalos eredményekre urnazárás után 3/4 órával lehet számítani. Önállóan indul a jövő évi európai parlamenti választásokon a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Ezt a szervezet elnöke mondta a szövetségi képviselők Marosvásárhelyi tanácskozásán. A miniparlament ülésén azt is bejelentették, az RMDSZ segítséget nyújt a könnyített honosítás során magyar állampolgárságot szerzett erdélyiek magyarországi választási regisztrációjában.
Nem engedünk a zsarolásnak és nem ígérünk lefutó helyet olyan politikusoknak, akik a mi bizalmunkkal visszaéltek.
Kelemen Hunor szerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek önállóan kell indulnia az európai parlamenti választásokon, és nem szabad engednie más magyar szervezetek zsarolásának.
Aki azzal zsarol bennünket, hogyha nem kötünk koalíciót, ha nem adjuk fel az identitásunkat, akkor ők indulnak és majd kiütnek bennünket az Európa Parlamentből, azt nem tudjuk partnernek tekinteni.
Kelemen Hunor arra utalt, hogy 4 évvel ezelőtt Tőkés László vezette az RMDS választási listáját. A volt püspök védnöksége alatt azonban megalakult az Erdélyi Magyar Néppárt, amely a 2012-es parlamenti választásokon versenybe szállt az RMDS-szel. A néppárt akárcsak a Magyar Polgári Párt korábban azt szorgalmazta, hogy koalíciós jelölt listát állítsanak az erdélyi magyar pártok. A magyarországi választásokkal kapcsolatosan az RMDS arra biztatja az erdélyi magyarokat, éljenek megszerzett jogukkal.
Segítünk a választási regisztrációban. 1989-ben emberek haltak meg azért, hogy szavazati jogunk legyen. Úgy gondoljuk, hogy minden esetben hangsúlyoznunk kell azt, hogy igenis kell élni a törvény adta joggal, kell élni a szavazati joggal.
Az RMDS elnöke a mini parlament ülésén azoknak is válaszolt, akik kritizálták a szövetséget, amiért részt vett a székelyek nagy menetelésén. Kelemen Hunor azt mondta, a jelenlegi román belpolitikai helyzetben a közösségi jogok megőrzése miatt ki kell egészíteni a politikai eszközrendszer használatát.
Tiltakoznak Vállai és Csanálos polgármesterei és lakói az ellen a román kormányhatározat ellen, amely megnyitná a forgalmat a 3,5 tonnánál nagyobb tehergépjárművek előtt is a magyar-román határon. A helyiek szerint az utak szélessége egyáltalán nem alkalmas teherautók közlekedésére, és a kamionforgalom teljesen tönkretenné és felborítaná a falu életét.
A telefonoszlop ott van közel, tehát nem tudok bekanyarodni a kocsit.
Csanálos és Vállai polgármestere a keskeny utat mutatja, ahol 2 teherautó már nem fér el egymás mellett, mivel a 2 település alig pár száz méterre fekszik a határátkelőtől, így a felsorakozó kamionok leblokkolnák a forgalmat a faluban.
Itt nem csak az átléptetés, de előtte a határa a ráirányítás, rávezetés sem biztosított, hiszen mindkét településen egy oda és vissza jövő sáv, tehát összesen 2 sáv áll rendelkezésre.
A polgármesterek felháborodtak a román kormány tervén, hogy a határátkelőt megnyitnák a 3,5 tonnánál nagyobb tehergépkocsik előtt is. Úgy vélik, a terheléstől tönkre megy az út, veszélyezteti a falu 100 éves házait és az állattartó családok megélhetését.
Itt csorda megy, a teheneket ki kell hajtani minden reggel, és este ezzel foglalkozik, és ebből él meg az emberiség. Itt Csanáloson a jószágot ezután akkor megtiltsák, az is egy nagyon felháborító.
A helyiek tiltakozó petíció benyújtására készülnek. Azt mondják, ha a kormány nem mond le tervéről, lezárják az utat.
Ha kell, akkor vagy tüntetünk, vagy aláírás gyűjtünk, vagy valami lesz.
A Szatmár megyei határrendészet egyelőre nem kívánt nyilatkozni a Csanálos Vállai közötti határátkelő átminősítéséről.
Romániában jövő évtől szigorúan büntetik azokat a kórházakat, ahol a betegeken próbálnak megspórolni. Több intézményben ugyanis a betegnek kell gondoskodnia a szükséges gyógyszerekről, egészségügyi fogyóanyagokról. A legkisebb büntetés, amit a vétkes kórházakra kiszabnak, a kórházak működési költségvetésének 1%-a lesz.
Csak azt mondta a doktor, hogy meg kell venni.
Deák Mária éppen azt meséli, hogy a kezeléshez szükséges gyógyszereket neki kellett megvenni, mert a kórházban nem tudták biztosítani. Romániában az utóbbi időben szinte természetszerű, hogy a páciensek vagy hozzátartozóik maguk szerzik be a fekvőbetegek szükséges orvosságait. Ezért január 1-től viszont büntetni fogják már a kórházakat. A bírság akár az éves működési költségüknek 1%-a is lehet.
Nagyon rosszul áll az egészségügy.
Dr. Bíró Katalin, altató orvos a Gyergyószent Miklósi kórházban. Azt mondja, a rendszerben van a probléma. A társadalombiztosító ugyanis letiltja a gyógyszerellátást, ha elérik az előre megbecsült mennyiségi keretet. Ezért szerinte a szigorítás nem oldja meg a problémát.
Amikor mi túlléptük a keretet, abban a pillanatban leállítják nekünk például a gyógyszerek kiadását a patikán keresztül. Ez mi lenne másképpen jövőbe? Tehát ha nincsen pénzünk, akkor meg kell vegye a beteg.
Az egészségügyi hatóság szerint azért van szükség a szigorításra, mert sok kórházban rendszeresen előfordult, hogy miután a betegekkel vásároltatták meg a szükséges gyógyszereket, a költségeket elszámoltatták az egészségbiztosítási pénztárral.
52-re emelkedett a rigai tetőomlás halálos áldozatainak száma. A lett főváros egyik bevásárló központjának teteje csütörtökön omlott be, feltehetően a tetőn tárolt építőanyagok miatt. A leszakadó födém vásárlókat temetett maga alá, majd a tető egy másik darabja a mentést végző tűzoltókra zuhant. A túlélők utáni kutatást ma fel kellett függeszteni, mert ismét omlás fenyegette a tűzoltókat.
Dermedten figyelik a rigaiak a tűzoltókat, amint újabb és újabb holtesteket emelnek ki a bevásárlóközpont romjai alól. Eddig 52 áldozatot sikerült kiemelni a betonelemek közül, de senki nem tudja pontosan, hányan lehetnek még a betontörmelék alatt. A számuk akár még a 40-et is elérheti. Bent van a feleségem. Nem tudom róla, hogy éle vagy meghalt. A hívom nem veszi fel, mondja ez a kétségbe esett férfi. A tűzoltók éppen ezért időről időre abba hagyják a keresést, és hallgatóznak, hogy hallanak-e telefoncsörgést a romok alól. A kutatást szombat délelőtt hosszabb időre is felfüggesztették, ugyanis félő volt, hogy a tető maradéka is leszakad. A mentés legnehezebb fázisához érkeztünk. Tudjuk, hogy el kell takarítanunk a romokat, de a maradék épület nagyon ingatag. Emiatt meg kell állnunk egy időre, hogy eldöntsük, hogyan folytassuk a munkát, mondta a katasztrófa védelem helyettes vezetője. A tető maradékán még most is jól kivehető a fű és egy kanyargós járda, ugyanis éppen téli kert épült. Több 10 tonnányi építőanyagot és földet halmoztak fel a födémen, amit az eső eláztatott, így sokkal nehezebb lett. Feltehetően ez okozta az omlást. A gyanú szerint építési hibák is közrejátszhattak a tragédiában. A rigaiak virágokat és mécseseket visznek a bevásárlóközponthoz, sokan pedig a kordonoknál várják, hogy hírt kapjanak a romok alatt rekedt szeretteikről. A miniszterelnök 3 napos nemzeti gyászt rendelt el, elmaradnak a koncertek, a színházi előadások és a sportesemények is.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek Menczer Tamástól, aztán az időjárás jelentés. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és kellemes estét kívánok, viszontlátásra!